Lapozzatok kérlek titeket a Bibliátokban a Máté evangéliumához, a 26. fejezethez, és innen nézzünk meg egy történetet, a Máté evangélium 26. rész 6. versétől a 13. versig. Máté 26, 6-tól 13-ig. Egy nekünk mai embereknek is tanúságos történet ez, egy asszonyról, legfőképpen pedig az ő hozzáállása, szíve nagyon beszédes a mai materialista Magyarországon, és sok esetben gyakorlati materialista kereszténységben. Máté evangéliuma 26. rész 6. verstől, tehát így hangzik Isten igéje. Amikor Jézus Betániában a leprás Simon házában volt, oda ment hozzá egy asszony, akinél egy alabástrom tartóban drága kenet volt, és ráöntötte az asztalnál ülő Jézus fejére. Amikor látták ezt, a tanítványai bosszankodtak, és ezt mondták: mire való ez a pazarlás? Hiszen el lehetett volna ezt adni sok pénzért, és azt a szegényeknek juttatni. Amikor Jézus észrevette, ezt kérdezte tőlük: miért bántjátok ezt az asszonyt? Hiszen jót tett velem. Mert a szegények mindig veletek lesznek, de én nem leszek mindig veletek. Mert amikor ezt a kenetet a testemre öntötte, temetésemre készített elő. Bizony mondom néktek, hogy bárhol hirdetik majd az evangéliumot az egész világon, amit ez az asszony tett, azt is elmondják majd az ő emlékezetére. Ámen. Eddig Isten igéje. Nézzük meg a résztvevőit ennek a történetnek, és azt is nézzük meg, hogy mit tanulhatunk tőlük, róluk. Először is azt olvastuk, hogy a leprás Simon házában gyűltek össze Jézus és a tanítványai, tehát ez a férfi vendégül látta Jézust és az őt kísérő tanítványokat. Ugye tudjuk, hogy Jézusnak volt 12 tanítványa, és azt is tudjuk, hogy Galileától kezdve asszonyok is követték őt, és vele együtt mentek Jeruzsálembe is. Tehát egy elég népes és szép számú közösség volt. Simonról azt tudjuk, hogy leprás volt. Tehát nyilvánvalóan ebben az állapotában már nem leprásként fogadta vendégül a tanítványait, hisz zsidó emberként ezt nem tette volna meg a törvény miatt, és tudjuk, hogy törvénytisztelők voltak Jézus tanítványai is egyébként. Tehát olyan ember volt, akit Jézus gyógyított meg a lepra betegségéből. Milyen lehetett ez a Simon? Szív szerint hogyan állhatott Jézushoz? Hogyan gondolhatott Jézusra? Hálával. Egy halálos betegségből gyógyította meg, a társadalomból való kirekesztettség állapotából állította őt helyre, és tette egészségessé, és állította vissza a családfői szerepébe. Tehát úgy fogadhatta Jézust és nagy számú csapatát, mint családfő. Abból áldozva, amilyen volt. És vendégül látva ezt a csoportot, közösséget. Tehát biztosan hálás volt, és biztosan tudjuk róla, hogy egy olyan ember volt, aki személyesen megtapasztalta Jézus gyógyító kegyelmét és hatalmát. Egyesek azt mondják, hogy talán azonos Simon farizeussal, mások pedig azt mondják, hogy talán Mártának volt a férje, vagy az édesapja, tehát a betániai Mártának, Lázár testvérének volt a férje, vagy az édesapja. Nem tudjuk, de mindenképpen Betániában és ennek a családnak a körében találkozunk vele. Talán ez a második lehet igaz. Aztán nézzük, hogy mit tudunk Máriáról. A történetben azt olvassuk róla, hogy volt egy asszony, aki elővett egy alabástrom tartóban lévő drága kenetet, és az egésznek a tartalmát, az edénynek az egész tartalmát ráöntötte Jézus testére. János evangéliumából tudjuk a 12. rész 3. verséből, hogy ez Mária volt, és azt is tudjuk, hogy nem csak a fejére öntötte, hanem a lábára is. És a hajával törölte meg a kenetet a lábán Jézusnak. Ki is volt ez a Mária? Mit mond róla a Szentírás? A Bibliában legalább három Máriáról tudunk. Az egyik Mária ugye Jézus anyja volt, a másik Mária János Márknak az anyja, akiknél például a gyülekezet nagy számban összegyűlt imádkozni, apostolságot 12-12-ben is olvassuk, és feltételezik azt is, hogy talán az ő házuknál volt a felház, ahol pünkösd előtt imádkoztak a tanítványok, és később is ez a ház szolgált egy ilyen ima központként, egy ima közösség helyeként, ahol mentek imádkozni a szentek, és így imádkoztak Péter szabadulásáért, akit aztán angyal hozott ki a börtönből. Aztán a harmadik Mária pedig Mária Magdaléna, vagy Magdalai Mária, és valószínűleg ő volt az, aki olajjal kente meg Jézusnak a lábát, éppen Betániában. Tehát ő lehetett ez a személy, akiből azt olvassuk, hogy Jézus 7 ördögöt űzött ki. Hoztam nektek egy kis filmrészletet, amelyben hangsúlyos ez az esemény. Nézzük most meg együtt. Hogy tekintettek az emberek erre a nőre? Hogyan gondolkodtak róla az emberek Mária Magdalénáról? Negatívan, aztán? Megvetéssel? Számára már nincs semmi remény, hogy normális legyen valaha is. Minek tekintették őt? Tárgynak.
Hogy nem kívánatos.
Nem kívánatos személy ugye a társadalomban, az emberi kapcsolatokban. Veszélyesnek tartották, megszállottnak, az is volt. Tisztáltalanak tartották, ne piszkold be magad vele, ne is érintsd őt. És milyennek tekintette Magdalai Máriát Jézus? Azt mondta, hogy Ábrám leánya. Aztán, hogy szólította meg, hogyha figyelitek a... A nevén szólította meg. Tudjátok, egy zsidó gondolkodásmódban, mikor a nevén neveznek valakit, az a személy maga. Tehát mint egy ember, mint egy érték, mint egy önálló érték, mint Isten alkotása teremtése, abban benne van az egész személy. A név hordozza a személyt, magát, aki ő. És Jézus a nevén szólítja, tehát ő ember számba veszi. Mi a többiek kiírták az emberek közül. Ezt a nőt élhetett, vergődhetett még az évek során, még meg nem hal, de neki nincs esély. És ez a nő az, aki találkozik a názareti Jézussal, és Jézus így viszonyul hozzá, és kiűzi belőle a gonosz szellemeket, 7 ördögöt űzött ki belőle, 7 démont pontosabban, egészen pontosan, kiűzte be a démonokat, és megszabadult ez a nő. Mi volt a reakciója ennek a nőnek? Hálás volt, köszönte. Aztán? Követte Jézus, és mit jelentett neki ez a Jézus követése? Azt teszem, amit ő mond. Tehát valóban követővé vált Jézus Krisztusnak, tanítványa lett Jézus Krisztusnak, és ez abban mutatkozott meg, hogy elhatározta, hogy azt fogom tenni, amit ő mond. Hát ezt nevezzük megtérésnek. Amikor valaki felismeri, hogy honnan jött, és felismeri azt, hogy amit Jézus mond, az a jó. És én azt akarom tenni. Ez a felismerés, és ez a fajta elhatározás, ez a fajta isteni kegyelemben lévő, állapotban lévő döntés, amikor Isten megadja ezt a kegyelmet, hogy valaki ezt felismerje, és döntési helyzetbe kerülhet, meghozza ezt a nagyszerű döntést. És Mária ilyen asszony volt, és róla tudjuk, hogy valószínűleg ő lehetett az, aki a nyugati egyház hagyománya legalábbis így tartja, hogy ő ment be Simon farizeus házába, amikor leborult ugye Jézus lábaihoz, és a könnyeivel öntözte, és hajával törölte, és Simon meg azt mondja, hogy hogy érintheti ez a bűnös nő? Ha valóban igaz lenne Jézus, ő lenne a tanító, vagy igaz lenne, akkor nem engedné, hogy hozzáérjen. És emlékszünk, mit mond Jézus Simon farizeusnak? Egy példázatot, és mit üzen a példázattal? Aki többnek többet bocsátottak meg, az jobban vagy nagyon szeret. Pontosan így van, azt mondja Magdalé Máriáról, vagy Mária Magdalénáról Jézus, hogy neki sok bocsátatott meg. Ezért nagyon szeret engem. Látjátok, a bűnbocsánatnak a átélése, a szabadításnak az átélése Jézus Krisztus által mit terem az ember szívébe? Hogy nagyon szeret az ember Jézust. És Mária ilyen lelkületű nő volt. Ilyen szívű nő volt. Szintén a nyugati egyház teológusai összekötik őt a bűnös nővel, akit meg akarta kövezni, ezt vitatják egyébként protestánsok, de önmagában már, amit tudunk, és biztosan tudunk Mária Magdalénáról, már az is elegendő, hogy érzékeljük egy kicsit az ő szívét, az ő lelkületét, hogy hogyan is ragaszkodott ő Jézushoz. Ő volt az első, aki a sírnál van. Ő volt a hírnök. Katolikusok, teológusok mondják is, hogy az apostolok apostola, az apostolok hírnöke volt, mert az apostolok mind távol vannak. Ő megy a sírhoz, persze ő is, miért megy? Nagyon érdekes, mert később visszatérünk erre, hogy megkenje a holttestet. A halottnak járó balzsam kenettel kenje meg. Ugye megy vasárnap hajnalban sírhoz. És ő az, aki találkozik először a názareti Jézushoz, azt hiszi róla, hogy kertész. De ugye, hát nem fért bele, gondoltam, hogy feltámadt, és akkor mondja, én vagyok. És ott is nevén nevezi Máriát, ugyanúgy, mint itt láttuk a filmben, hogy Mária nevén nevezi, és akkor ebből felismeri, hogy ő a mester. És elküldi a tanítványokhoz, mondja nekik, hogy mondd meg nekik, hogy feltámadtam, hogy megmondtam. Nem búslakodjanak otthon, hanem hát örüljenek, hát élek. És ugye erre volt bátorítás éppen a dicsőítés alatt is, hogy keresztény testvérém, hát örüljetek. Hát Jézus feltámadt. Ne a halotti balzsamot vigyétek a sírhoz, hogy jaj, szegény Jézus, hanem ő feltámadt és él. És uralkodik. Tehát ez a Mária Magdaléna volt az, aki Betániában szintén megkeni Jézust ezzel az illatos, nagyon értékes kenettel. A nevében a magdalai szó a város, a település nevét jelzi, ahonnan ő származott. Egyébként Józsefus Flavius szerint is egy nagyon gazdag kereskedő város volt, komoly halászattal és halpiaccal rendelkezett, és ott árultak sózott halat is, meg is jelenik a város neve ilyen módon is Flavius irataiban. Tehát maga a város, ahonnan ő számolt, egy nagyon jómódú családok, gazdag családok származtak. Innen beszél is a Biblia arról, hogy ezek az asszonyok, akik ilyen gazdag családi háttérből származtak, anyagilag szolgáltak Jézusnak, és a szolgálta, három éves szolgálta során jelentős adományokkal segítették a missziós csapatot, a csapat szolgálatát. Ilyen volt például Zsuzsanna is. Közéjük az a Zsuzsanna. No, azt olvastuk a felolvasott igeszakaszban, hogy oda ment hozzá egy asszony, akinél alvásom tartóban drága kenet volt, és ráöntötte az asztalnál ülő Jézus fejére. Nézzük csak meg ezt a kenetet, amit ráöntött Jézusra. Tudjuk, hogy abban az időben ugye nem voltak bankok. Pénzváltók működtek, de olyan jellegű bankbetétek nem léteztek, mint nyugdíj alapok például, amely be lehetett fizetni egy élet során valami összeget, és akkor vagy lett belőle valami, vagy nem a végére. De ilyen esély nem volt, ezért akinek volt töblete, vagy gondolkodott arra, amikor hogy idősen be lesz már, vagy krízis helyzet jön, vagy esetleg betegség jön, akkor a meglévő megtakarítását általában kenetbe fektették be. Tehát vásároltak ilyen szelencéket, amelyben értékes, illatos, olajos fűszerezett kenetek voltak, egészen Indiától szállítottak fűszereket, és ezeket készítettek különleges illatanyagokat, beletéve az olajba, és nagyon nagy értéke volt ezeknek a keneteknek, tehát gyakorlatilag a megtakarítás volt benne. A jövő biztosítéka volt benne, letétben, ezekben a kenetekben. Megtudjuk a kenet árát is, amelyet kiönt a tanítványok szerint pazarló módon Magdalai Mária Jézusra. Majd mindjárt visszatérünk, kitől tudjuk meg ezt is, hogy mit üzen nekünk, egyébként Júdástól. 300 dénár értékű volt a kenet, hogy kicsit közelebb kerüljünk hozzá, ez nagyjából egy éves átlagfizetés. Tehát ennek a, nem mondom, nem volt szegény családból való, tehát ennek az asszonynak ez a komoly családi megtakarítása volt, több millió forint értékben, benne ebbe az egy alabásom tartóban lévő kenetben. Komoly? Mondom, amikor kijönti, és látják az apostolok, azt mondja, hogy nem normális. Hát a jövőjét így, csak így kiborítja Jézusra. Hát a Az alabástrom tartó is rendkívül értékes volt, valószínűleg az egyiptomi városok kapta a nevét, és valamilyen fajta kőből, fehér vagy sárga kőből készült edényzet volt. Tehát maga az edény is értéket képviselt. No, feltetjük a kérdést, hogy igaza van-e a tanítványoknak, valóban pazarlás volt-e, amit Magdalai Mária tett. Na most, ugye itt ne a jól vasalt keresztény választ vegyük elő, hanem magadban válaszolj erre a kérdésre. Tehát valaki az élete megtakarítását csak úgy egyik pillanatra a másikra odaadja Jézusnak az ő oltalára. Tehát te erről igazán belül hogy gondolkodnál? Mit gondolsz azokról a paraszt emberekről, akik azért, hogy imaházat építsenek, eladták a teheneiket, a földjeiket, a házaikat? Mit tanácsolnál ezeknek a testvéreknek, ha Mária Magdalén oda menne hozzá, és azt mondja, figyelj, drága testvérem, tudom, hogy te bizalmasom vagy, nagyon szeretlek. Én úgy gondolom, hogy én ezt Jézusra öntöm. Ez a nyugdíjalapom, ez a megtakarításom, gyakorlatilag bármi van, akkor erre én félretettem ezt a pénzt, ezért megdolgozott az egész családom, még lehet a nagyapám is. És akkor én most így kiöntöm ezt Jézusra. Így most gyorsan 2-3 pillanat alatt. Mi a véleményed? Te mit mondanál? Mit tanácsolnál? Mi is pazarlásnak tartjuk ennek a több millió forint értékű keretnek a kiöntését Jézus fejére és lábára? Miért tartjuk pazarlásnak, ha válaszunk igen? És miért nem tartjuk annak, ha válaszunk nem? Ha azt mondjuk, hogy nem pazarlás, annak racionális magyarázata nem lesz. Ha azt mondjuk, pazarlás, az racionálisan logikus. Bőkezű volt ez az áldozat, és a tanítványok úgy látták, így írja a Szentírás, hogy a tanítványok bosszankodtak. Kiborított ez az asszony, na már megint ez az asszony. Ezek a nők. Milyen meggondolatlanok. Hát lehet nem gondolkodott sokat. Sőt, valószínű. Hanem azt szerint cselekedett, hogy ő szellemmel diktált. Ami az ő szívéből túlcsordult. Ott, akkor és abban a helyzetben. Szerintem mi néha túldekázzuk a dolgokat. Patika mérlegen mérünk. És úgy gondoljuk, hogy na akkor ez még megéri Jézusnak adni, ez meg már túl sok. És szépen úgy kidekázzuk ezeket a dolgokat, hogy ez a szolgálat már túl sok, ez az áldozat már túl sok, ennyi bőven elég, hát az Úr is megértheti. Így gondolkodtak a tanítványok is. Mária nagyon szerette az Úr Jézust, ugye ezt láttuk. Éreztük a szívünkben, lelkünkben, amikor akár a képsorokat láttuk a Magdalai Mária című Timóteus Társaság által forgalmazott filmben, hogy akár néztük a Szentírás kijelentéseit. A szíve őszinte hálája, tiszta szeretete az adakozás bőségében jelent meg. Hogy ő nagyon szereti az Urat, nagyon hálás neki. És az ő adakozásának a bőségében ez a hála tükröződött. Nem dekázta ki, nem fontolgatta, mennyi is jár Jézusnak mindabból, amivel rendelkezik. Milyen furcsa, nem? Belekerültünk ebbe, hogy belegondolunk, na mennyi jár Jézusnak? Mennyi az Istené abból, amink van? Az időnkből, az energiánkból, a szeretetünkből, a hálánkból, a pénzünkből, az otthonunkból. A te lakásodból, vagy a albérletedből mennyi Jézusé? Hogyan gondolkozol róla? Vagy a vállalkozásodból? Te és én hogyan mérjük azt, amit adunk az életünkből? Anyagiakat, szívünket, életünket, képességeinket. Hogyan mérjük az Úrért való áldozatot, szolgálatot? Mit tartunk elégségesnek, vagy esetleg soknak az Úrért? Előfordulhat az, hogy az ember azt mondja, hogy ez már sok. Tehát látsz valakit, és akkor azt mondod, hogy ez már sok. Tehát ennyit már nem kéne. még le is kéne beszélni. Pál apostol szerintem néhányan lebeszélnék ma. Tehát az életét kockáztatta. De mi van azokkal a keresztényekkel, akik mai napig is az életüket kockáztatják, pusztán azért, mert bizonyságot tesznek muszlimoknak. Ugye mondjuk Iránban, vagy Pakisztánban. A tanítványok bosszankodtak, a kifejezésnek ilyen árnyaltai vannak, méltatlankodik, bosszankodik, haragszik, erjed for. Fortyogtak magukban. Azt mondják, ez, amit az asszony csinált, ez bolondság. Hát hogy lehet ilyet csinálni? Ez volt tehát a tanítványok általános reakciója. Aztán megjelenik a kompenzáció. Lehet, hogy mégiscsak érzékelték, hogy valami gáz van ebben az egészben, és akkor mondani akartak, hogy nagyon nem esett olyat, ami azért belefér. Tehát amiért már érdemes. Hát el kellett volna adni, és szétosztani a szegényeknek. Tehát ha ezt csináltad volna, akkor igazán hívő lennél. De mivel te pocsékoltad Jézusra, idegesítesz. Milyen fájdalmas, amikor egy odaszánt élet idegesít egy másik hívőt. Mert tükröt állít elé. És a saját patika mérlegét mutatja meg az ő életére nézve. És inkább lebeszélni a másikat is, hogy nem kell ekkora áldozatot hozni, hogy ne legyen akkora kontraszt az én életem és a te életed között. Hűzd le magad! Túl nagy a tűz benned! És az aggódás nem róla szól, hanem rólam. Valójában magamat féltem. És még azt hiszem, és attól félek, hogy még talán nekem is csavarni kéne egyet. Azon az 5%-on élő lámpácskán. Hogy közelítsen a 20-hoz. Hát Júdás barátunk, ő nagy gazdasági szakember volt. Ugyanis pillanatok alatt megmondta a kiöntött kenet piaci értékét. Forintra, pontosabban dénárra pontosan megmondta, hogy amit most kiöntöttél, az 300 dénár értékű. Én gazdasági szakember vagyok, lopok rendszeresen. Én tudom, mennyit ér. Ha most ide beraktad volna az én zsebembe, mennyit lophattam volna abból? Júdást megkötözte az anyagiasság. Ő materialista volt. Nagyon gyakorlati módon. Jézus tanítványai között volt, de az ő istene a pénz volt. A mamon. És látjátok, ez a lelkület, amely meg van kötve a világ által, az azonnal beárazza, amit szolgál. Hallottam valakitől, megkérdezték a családjából, hogy mennyit fizetnek neked, hogy zenélsz a gyülekezetben. Nekem semmit. Hogy? Tudj, egy világi gondolkodásmód beárazza. Hát egy óra próba, fél óra fellépés, és akkor ezért a szolgáltatásért ennyi díjazás dukál. Beárazza. Júdás ilyen lelkületű volt.
Miből tartja fel magát a gyülekezet? Egyik szomszéd azt régebben ezt kérdezgette.
Miből tartja fel magát a gyülekezet?
Igen, hogy a számlákat, miből biztos odakozásból.
Ja, milyen borzasztó. Egyháznak a pénzed kell. Nem, Jézusnak a szíved kell. És a pénzed nem érdekli. Ne hagyd neki semmit, a szíved nem adod. Neki nem kell. És az Isten egyházzal is tud, hogy gondot viselni, nélküled is. Nélküled is tud. Te vagy megtisztelve. Ha van olyan szíved, hogy tudsz mindabból pazarolni Jézusra. Hadd mondjam így, hogy a tanítványok látták. Tehát bőségesen az emberi normalitás határai túlszárnyalva. Adakozni. A mai keresztények a legkisebb áldozattól is visszariadnak. Sok esetben legkisebbtől is, ami már túl van azon, amit ők beterveztek. Meggyőződésem az az, hogy nem tervezte akkor és ott, hogy ezt meg fogja tenni, de lehet, hogy készült rá, hogy majd, ha szükség lesz, akkor megteszi, mert Jézus kétszer már beszélt arról, hogy meg fogják ölni, és ő igazán nem értették a tanítványok, miről van szó, és közvetlenül az események előtt ott elmondta a fülük hallatára Jézus, hogy most már meg fog történni két nap múlva, és meg fognak ölni. És ezt hallja ez az asszony. Szóval Júdás számára nem a szegények voltak értékesek, hanem a pénz. És ő tudta, hogy ezzel mennyit lehet keresni. Emlékszem rá, ugye mérnök informatikusként végeztem, és volt egy erős elhívás az életemen, és eldöntöttük a feleségemmel, hogy nincs másodállás. Tehát nem vállalok másodállást, én rakáspénzt keresettem volna informatikusként, nincs külföldi munkavállalás, mert Isten elhívott a szolgálatára. És mindent ennek rendelünk alá. És Isten megáldotta az életünket. Nem azonnal, nem egy szempillantás alatt, de nem lettünk szegényebbek, hogy így döntöttük el az életünkben. Azt mondja János a 12.4-ben, evangéliumában és az 5-ben, tanítványai közül egyik Júdás, az Iskariótes, aki el akarta őt árulni, így szólt. Miért nem adták el inkább ezt a kenetet 300 dénárért, és miért nem juttatták az árát a szegényeknek? 6. vers. De nem azért mondta ezt, mint a szegényekre lett volna gondja, hanem azért, mert tolvaj volt. És a nála lévő elszényből elszeregette, amit beletettek. És ha Jézus eligazítja a tanítványait, hallja ezt a civakodást, és milyen érdekes Jézusnak a szíve. Nem vág az asztalra, nem kéri ki magának. Azt mondja, hogy amikor Jézus észrevette, ezt kérdezte tőlük. Miért bántjátok ezt az asszonyt? Hiszen jót tett velem. Tehát amit ő tett, ami nektek extra, túl van a határaitokon, az jó volt. Mi a jó? Honnan származik a jó? Az Istentől. Mit tesz boldoggá? Az Isten akaratának maradéktalan megcselekvése. Ezt mondja Jakab. Miért van annyi boldogtalan ember? Mert nem engedelmeskednek Istennek. Mert nem fér bele az ő elképzelésükbe az engedelmesség. Túl soknak tartják az árát. És azt mondják, hogy ezt már Jézus se kérheti. Így gondolkodtak a tanítványok. Hát ezt Jézus nem kérte volna tőled, te szerencsétlen. Hát tönkre teszed magad. És Jézus azt mondja, nem. Ti látjátok rosszul. Ő a jót tette. Ő azt tette, amit Isten szelleme, amit a mennyei atya beírt a szívébe, mert ő egy megszabadult lélek, és ő nagyon hálás, és nagyon szeret. És 12. versben olvastuk, mert amikor ezt a kenetet testemre öntötte, a temetésemre készített elő. Azt mondja Jézus, ez egy rendkívüli áldozat, de egy rendkívüli alkalom is. Mert amikor majd hozni akarja a kenetet, akkor már nem lesz kire kenni. Mert már feltámadok. Az már egy elkésett áldozat. Emlékeztek, azt mondjuk, beszerezték a test bebalzsamozásához szükséges kenetet, összegyűjtötték, és várták, hogy jöjjön a hajnal, hogy elmúljon a szombat, a szabbat. És azonnal mentek a sírhoz, hogy bekenjék Jézus testét. De Jézus feltámadt. Akkor már nem kellett kenet. Ennek ott és akkor volt az ideje. Ez azt mondja, hogy hallja Jézustól előző mondataiban, hogy meg fognak ölni, keresztre fognak feszíteni, és átadnak a rómaiaknak. Hogy ezt megtegyék velem. És azt mondja, nem gondolkodik. Nem mondja, hát lehetséges ez? Hát nem lehet. Hát hogy lehetne? Nem gondolkodik, lehet nem is érti. Pontosan, és hogy meg mi módon fog történni. De azt mondta, akkor most itt az idő. Hogy mindazt, ami van ráöntsem Jézusra. Mert már nem tudom neki adni. Még most tudom neki adni, mert most van itt velem. Hát már később, egy nap múlva se tudok le, két nap múlva nem tudok mit adni. Milyen szánalmasak vagyunk néha, igaz? Én is. Hogy elgondoljuk, majd akkor adok. Mi az, hogy majd akkor adok? Nem akkor, amikor az Isten nyit egy lehetőséget, hogy ezt tedd meg. Hogy nem az Úrtól vannak az alkalmak is, amit ő szerez, hogy hozunk áldozatot. Balmazújvárosra már nem kell menni. Már nem kell. Múlt héten lehetett. Vagy a héten lehetett. Most már nem lehet. A sátorhoz már nem lehet menni. Ott néhány héttel ezelőtt lehetett. Elmúlt. Már nem adhat semmit. Akkor és ott. Amit adhatsz, az már majd az lesz, amit újabb lehetőségként, ha élünk, és azon vissza nem jön értünk, meg lehet tenni. És amivel lehet kincset gyűjteni a mennybe. Befektetni a mennyei bankba. Mert az asszony gondolja bele, több millió forint értéket befektetett, betolt a mennyei bankba. Azt mondta, itt a legnagyobb bankárosom, Jézus, ráöntöm. Hát nagyobb biztonságban, itt az inflációval terhelt világban, mint az inflációval terhelt világban, nagyobb biztonságban van ez Jézusnál. Nyilván ez nem üzleti szempont, hanem szívbeli szeretet és hála kérdése. Az ember szívében a hálát, az elkötelezettséget, a szeretetet nagyon erősen gerjeszti, amikor megemlékezik arról, hogy Jézus mit tett érte, és ennek legjobb módja a bizonyságtétel. Tanú bizonyságtétel arról, amit Jézus tett az életemben. Ki az, aki tapasztalta már azt, hogy bizonyságot tett a megtéréséről, hogy szabadította meg az Úr, és elöntötte az Úr örömmel? Milyen nagyszerű dolog. Kint voltunk tegnap Valmazújvároson, és egyik tesó bizonyságot tett, azt mondja, olyan örömöm lett. A dicsőítés is teljesen más volt. Az igét is másképp hallgattam. Bizonságot tettem Jézus Krisztusról. Megemlékeztem arról, amit ő tett velem. És mikor hallottam az evangéliumot, az enyém volt. A részem. És úgy vágytam arra, hogy a többi is, aki még nem ismeri Jézus, megismerje. Az öröm. Az öröm. Ezen az úton jön. Szerintetek az asszonyok, aki öntötte ezt a kenetet, törődött azzal, hogy mit mondanak a tanítványok? Különösebben nem érdekelt. Szerintetek örült? Halleluja. Egy szabad ember volt? Egy szabad ember volt. Szárnyalt, tele örömmel és hálával. És nem érdekelt, hogy mi a véleménye a többinek, hogy mit gondolnak ő róla. Neki egy számított, Jézus. Jézus számított. És az, amit ő tett vele, Jézus tett az ő életében. Azt mondja Jézus a tanítványainak, hogy ne tartsátok pocséklásnak ezt, amit tett, mert ő ezt utoljára tette meg. Több ilyen lehetőség nem lesz. És most ezt megtette. A szíve szeretetéből és hálájából. A szegényekkel, ha tényleg jót akartok tenni, ha ti tényleg a szegényekért aggódtok, azt mondja Jézus, arra még számtalan módotok lesz. Mert amíg a földön lesztek, mindig lesznek szegények. Na most ugye, ez is nagyon fontos dolog, hogy a szegénység egy relatív fogalom. A szegénység abból fakad, hogy vágyok valamire, ami a másiknak van, nekem meg nincs, és én szeretném. Általában ezt nevezik ma szegénynek, de a Biblia nem ezt nevezi. A Biblia a koldust és a nincstelen nevezi szegénynek. És akkor Jézus erről beszél a szegénységgel kapcsolatban, azt mondja, a koldusok, a nincstelenek, azok mindig lesznek veletek, és majd adjatok nekik. Hát a zsidó keresztény gondolkodásmódból nőtt ki a szociális háló például. A keresztény alapokon, zsidó keresztény alapokon felépülő társadalmakban. Az idősekről való gondviselés, a betegekről való gondviselés, a maga tehetetlen emberekről való gondviselés, még azon túl is lőtt már, ugye, a gondviselés. A zsidó törvények szólnak arról, hogy ne szedd le a teljes szőlődet, ne szedd fel az elhullott gabonát, hanem hadd menjen ki a szegény és nincstelen, hogy szeregessen. Ne vidd a házába, rakjál neki egy zsákbúzát, hanem menjen ki, és szedje össze. Ne semmit csinálja, hanem hagyjál neki. Ne böngészd, azt mondja, a szőlődet is, ne böngészd utána, hogy összeszedjél a lehullót. A szegénynek, a nincstelennek, annak nem derogált, hogy elmenjen a szőlő, és felszedje a földről lehullott szemeket. Csak azt elvigye, és kipréselje. És készített belőle ugye feltőtlenítő italt, amit a bort, amit vízzel hígítottak, és ugye ezt itták a Páska ünnepen is, tehát még miért azt gondolja valaki, mind a 6 borat lenyomták, és ott részegek voltak a zsidók, azért valószínűleg vizes bor volt általában, és nem is biztos kiürítették teljesen a borat, tehát ez történelmi tény. Tehát a szegény nincsen koldus, Azt mondja, azok veletek lesznek, és keresztény kötelességetek, hogy szíveteket ne zárjátok be ezek előtt az emberek előtt. Ne legyetek irgalmatlanok, hanem juttassátok őket. Adjatok munkát nekik például, hogy tisztességgel keressessék meg a kenyerüket. Értitek? Tehát a Biblia azért egy ilyenfajta személyes felelősséget el nem vevő adakozásról és gondoskodásról beszél. Nem megalázó gondoskodásról, hanem ami megtiszteli a másikat. És meg lehetővé teszi, munkával szedje össze, amire szükség van. Nyilván, aki beteg, súlyos beteg, mozgásképtelen, az más kérdés, más kategória. Annak másképpen kell segíteni. Salamon által így szól a Szentlélek. Példabeszélek 19:17-ben Jézus szavaival szinkronban, aki könyörül a nincstelenen, az Úrnak ad kölcsön. És figyelj ide, döbbenetes, mert ő megtéríti jótéteményét. Olyan hálás voltam, elgondolkodtam ezen a vetés és adatás kérdésén. Akár most Balmazújváros kapcsán is, ahogy a gyülekezetünk hozzáállhat ez a gyülekezetplantáláshoz, hogy ez a vetés, és ennek lesz adatása. Ez biztosan az Úr munkája, és biztosan meg fog áldani bennünket az Úr. 100%. Tehát ez a fajta reménység, amikor a Isten akarata szerint adunk, szolgálunk. Azt mondja itt, hogy Isten megtéríti a jótéteményt. És ez így működik. Ezek szellemi törvények. És ez nagyszerű. Tehát Krisztus követője és tanítványa semmiképpen nem lehet érzéketlen, a nincstelen, a koldussal szemben az elmondottak alapján. Az evangélium és ennek az asszonynak az áldozata gyakorlatilag Jézus szavaiban összekapcsolódik. Milyen érdekes dolog, azt mondja Jézus, hogy bizony mondom néktek, hogy bárhol hirdetik majd ezt az evangéliumot, az egész világon, amit ez az asszony tett, azt is elmondják majd az ő emlékezetére. Ilyen érdekes, gondoljatok bele, hogy most erről beszélünk éppen egyébként, erről az asszonyról, de miért? De miért ennyire fontos ennek az asszonynak az áldozata, és hogy kapcsolódik az evangéliumhoz? Hát pontosan azért, mert a keresztre mutat. Mert az, hogy a temetésemre kent meg engem. Tehát ő hallotta, hogy engem keresztre fognak feszíteni. És gyakorlatilag az ő áldozata a keresztre nézve volt áldozat. A Golgotai keresztre mutat rá az ő áldozata, amely az evangélium lényege. Mert megváltás nincs Jézus halála nélkül. És szabadítás nincs Jézus Golgotai kereszten kifolyt vére nélkül. És engesztelés sincs. Az Isten haragjának kiengesztelése sincs a bűnei miatt Jézus vére nélkül. Tehát az Isten elveszett ember felé megmutatkozó szeretetére mutat rá Magdalai Mária áldozata. Ő hálás. Hálás a szabadítónak. És ő felkente Jézus testét, megkente Jézus testét a kereszt halára, készítve őt. Ez az igaz szívből és szeretetből fakadó áldozat, tehát a Golgotai keresztre tekint, akinek szívében elevenen él, Jézus Krisztus annyira szerette, hogy kész volt kínhalált szenvedni miatta, érte és helyette, abból felfakad a hála. És nagyon fontos ezen gondolkodni és elmélkedni az életünkben. És nem megfelelkezni róla, hogy mit tett értem az Úr Jézus. És higgyétek el, és lássátok be, hogy ennek a megosztása másokkal, ennek az örömnek a felgerjesztéséhez vezet. Én nagyon örültem tegnap, amikor láttam gyakorlatilag az összes kezet felemelkedni, akik még nem ismerték Jézust tegnap. És mindenki azt mondta, hogy jövök Jézushoz. És aztán, amikor beszélgettünk az emberekkel, akkor tényleg meg voltak érintve az Úrtól. És hát ez nagyon jó volt. Hát megteltünk örömmel. Igaz, Ama? Hát nagyon jó volt ez. Áldott dolog. Áldott tapasztalat. Látni azt, amit Isten bennünk és értünk tett, megosztani. Mert tudjátok, ha nem adom tovább az embereknek, akkor ez bennem megkövesedik. És a szív keményé válik. És racionálissá válik. És elővesz az ember a patika mérleget. És elkezdi méregetni, hogy mi az, ami jár az Istennek, mi az, ami nekem jár, mi az, ami a barátomnak jár, a testvéremnek, a munkatársamnak jár. Na, neki az jár. Meg is kapja. Jó, megtetézett mértékkel. Hadd érezze. Igaz? A kemény szívből milyen indulat, irgalmatlan kegyetlenség származik a legközelebb állók felé az életünkből. míg amíg meg vagyunk telve az Isten kegyelmének tapasztalatával, hálásak vagyunk, hogy szelel az orrunk. És azt mondjuk, ez is kegyelem. Ingyen másképp állunk. Még a gyerekeinkhez is. Testvéreinkhez, munkatársainkhoz. Osztálytársainkhoz. Rokonainkhoz. A hála az nem csupán szó, hanem szívbéli, számolatlan áldozat. Magdalén Máriától nem halljuk, hogy ő mennyit adott. Hogy az ő áldozata mekkora volt. Az úgy ösztönösen jött. A szívéből. Ő ezt nem számolta, hanem számolatlanul öntötte. Nem mondta, hogy a fele azért maradjon meg. Hanem mindet kiöntött, amilyen volt. Még nézett, hogy hátra lenne még benne. Mások tudnék többet adni, Uram. Ez a lelkület sütát. Igaz? Ez a lelkület sütát belőle. Olyan jó. Érzed a szíved mélyén, igaz? A szellemedben. Vizsgai időszak van. Most kevesebb jut az Úrnak. Miért? Ki ad neked erőt és bölcsességet? Hogy? Mi? Patika mérlegen kimérted? Hol van a hit? Hol van a bizalom? Ki a te forrásod? Hát az Úr. Hát az Úr. Ő mentett meg téged. Hogy túl áradó legyen a te adakozásod, a te szolgálatod. És hajíts ki a patika mérleget. Jaj, de jó volt, patika mérleg nélkül élted az asszony. Lelki szabadság, dicsőség az Úrnak. Csak az ilyen az Úrért való áldozathoz örömöt az ember szívében, és válik a személyesen megért evangélium hitelesítő jelévé életünkben mások számára is. Végezetül egy utolsó gondolat, amit ez az asszony tett, azt is el fogják mondani majd az ő emlékezetére. Akkor végül is ki nyert többet? Jézus nyert többet, vagy az asszony? Ki kapott többet? Ebben a helyzetben, értitek? Hát az asszony lett nagyon megáldva. És nem úgy van-e, hogy amikor azt szenteljük az életünket az Úrnak, és elkezdünk neki szolgálni mindazzal, amit kaptunk tőle, hálából, hogy mi leszünk gazdagok. És te örömmel, hálával, szeretettel. Így van? Így van? A savonyú uborka kereszténység a spájzba befőttes üvegbe van. A vidám savonyú uborka pedig az asztalon, hogy egyenek belőle. Romlott már meg befőttetek? Még savonyú uborka is? És mit értek vele? Mit értél vele? Dugdoshattad, rakogathattad, hogy majd jó lesz az, amikor. Szóval kivetted, és büdös volt, rossz ízű volt. A kutya se ette meg. Érted? Nem arra hívott el a Jóisten, hogy savanyú uborka keresztén legyél a spájzba. És rakogassad, rakogassad, rakogassad azt, amitől azt gondolod, hogy az életed biztonságban van. Ami teljes szívvel és szabadon szolgálja az Úrnak. Azzal a hálával és szeretettel, mint egy megszabadított lélek szolgálhat. Mert neked az Úr szabadítást, örök életet adott és kegyelmet adott. És ha még nem részed az örök élet és szabadítás, akkor hívsz téged, hogy fogadd el az ő bűnbocsátó kegyelmét és szabadítását. Térj meg ő hozzá, hogy élj. Tehát amíg a tanítvány a szeretet és az engedelmesség útján járva szolgál, sokkal többet nyer, mint amit ő tud adni Istennek. Isten az ő szolgálatában állókat meggazdagítja örömmel, méghozzá szolgálat örömével. Amen.